mégiscsak jobb játszani, mint előadást hallgatni róla, de azért hát ha mégis néhány információt tud mondani az ember. És ha már itt tartunk, akkor olyan érdekesek a dolgok, meg úgy előjön a múlt, hogy én valamikor elnyertem valami pályázatot egy illemtani könyvre, de aztán meg volt minden már hozzá, meg már a lektorok, stb., de valaki mégiscsak úgy gondolt, hogy jön ahhoz egy egyetemi tanár, hogy középiskolásoknak könyvet írjon, úgyhogy nem lett bőle semmi, de eszembe jutott, hogy hol tárolom, és már alig tudtam szétszedni a kötet, és ez volt az egyik fejezetnek a címe, Szép Ernő mondta ezt, kérem, én még nem játszottam, játszani szeretnék mostan, úgyhogy ezt felidéztem magamban, meg hát olvastam is egy-két dolgot hozzá. Én végül is három dologról szeretnék itt szólni, magát a játékot értelmezni, ezt nagyon sokan, nagyon sokféleképpen értelmezik. Én ebben nem is akarok állást foglalni, mert nem vagyok játékkutató, még a divatban is óvatos vagyok a értelmezéseket illetően, meg ezt a tanítványaim tudják, hogy szoktam nekik mondani, hogy ma mondunk valamit a társadalomról, és holnap reggel az már egy kicsit másképp fog kinézni, ugye, mert a társadalom naponta változik. A nehézségi törvény értelmében azért évszázadok óta nem érdemes egy felénk hulló kő alá odaállni, mert az biztos, hogy a fejünkre esik. Tehát ilyen értelemben ilyen értelmezési kérdések, mi a funkciója a játéknak, és ahogy Krisztina itt helyesen mondta, egy kicsit egyéb tevékenységekkel összefüggésben is szeretnék a játékról szólni, és végül egy kicsit ilyen játéktörténeti dolgokat kultúrhistóriával keverve, és képeket inkább azért nem hoztam most, mert az nagyon viszi az időt, meg hát nem akartam a divatnak feleslegesen reklámot csinálni, mert az elég jól megáll a lábán reklám nélkül is, mert azzal is összefüggésbe akarom hozni. Először a címről szeretnék valamit elmondani a jelenlevőknek, és kibővíteni a címet, mert ha azt a hosszú címet úgy leírom, akkor már el se jöztök, ugye, mert már abba bele lehet bonyolódni. Ugye a cím itt most úgy hangzott, hogy a játék boldog népeknek anyanyelve. Egy Ernei Zolnai nevű páros a középkor játékairól, szórakozásáról, ünnepeiről írt egy könyvet, és a mondat pontosan így hangzik, és ehhez a háromhoz szeretnék megjegyzést fűzni, a három részhez. A játék, a muzsika, a tánc, palotától kunyhóig, boldog népeknek anyanyelve. Tehát így szól az idézet. Na most ebben már benne van nagyon komoly háromállítás, hogy a zenének és a táncnak eleve köze van a játékhoz. Ugye ez a búj-búj zöldek, inkább nem énekelek, bár tudok, de hát mondjuk itt van szakma, úgyhogy azok csak énekeljenek, ugye? Tehát már összekapcsolódik a játék tevékenysége egyéb művészeti vagy másfajta tevékenységekkel. Na most ez a palotától kunyhóig is nagyon érdekes, és jelentősége van a dolognak, mert két korszakot említek meg már is a divat történetből. Ugye a barokkban 14. Lajos udvarában lett ez egyrészt divattá, aztán később már szokássá, hogy színházat építettek a Versailles palotába, és a színi előadásokon maga 14. Lajos is szerepelt, és a tánc, muzsika, Lüli ugye az ő házi zeneszerzője, tanította be a táncokat, folytathatnám tovább, és a megjelenés is játékos volt. Hát a 14. Lajost el akarja valaki képzelni, de inkább azt mondom, hogy a mellette ülő fiú évfolyamtársát képzelje el ebben a viseletben. Ugye, hogy Selyemben, Bársonyban jártak, ez a 15 méter vagy 25 méter anyagból készült plundranadrág, ki is bélelve ezzel-azzal, ugye, és magas sarkú, piros sarkú cipőbe járt, és Selyem harisnyás lábát egy festeményen, mint egy kokot kiteszi, ugye? Tehát már és egy 10 kilós paróka, álloncsparóka van a fején, tehát így nézett ki egy barokk férfi a királyi udvarban, és 12 000 darab apró gyémánt is valahol ott volt a viseletén, ugye? Tehát megadták a módját, és akkor hétfőn, szerdán, csütörtökön udvari bál volt, és hozzá szórakozás, és ekkor a kártya és a szerencsejátékok kockázás, sakkozás, ez már eléggé az udvarban elterjedt volt, és a királyi pár mindenkivel játszott egy játszmát, és illet hagyni győzni őket. És ekkor ez már gazdasági kérdésekkel is összekapcsolódott, mert a királyi kamara már kissé üres volt, bár a birodalom még nagy és hatalmas, és hát az a bevétel az oda ment a királyi kasszába. Molière, aki ugye kedvenc színésze és szerzője volt 14. Lajosnak, például kitűnően sakkozott, és figyelmeztették, hogy akár fejvesztés is lehet, ha ő győz, és nagyon vigyázzon, hogy, és az elején még vigyázott, ugye, tehát úgy lépegetett, hogy ne nagyon, de elkapta a játékszenvedést, csak azt látta, hogy a király háta mögül integetnek neki borzasztóan, nem tudta miért, és aztán a végén kapcsolódott, hogy nem szabad hagyni azt, hogy ugye a király veszítsen, tehát ez egy barokk történet. Na most a rokokót magát így is jellemzik, ez már a francia forradalmat megelőző időszak, 15-16. Lajos ideje, amikor azt mondották, hogy bájos, játékos és könnyed rokokó. Tehát tényleg valami báj lengte át az egészet, itt viszont a nők voltak játékosabban öltözve, ugye nekik is hatalmas paróka a fejükön. Marie Antoinette volt a korszak királynéja, akit egyszerűen Madame Deficitnek tituláltak, mert ez a nagyon katolikusnak, nagyon puritánnak nevelt egyszerű asszony, aki rokonunk, mert ugye a monarchia beli császár leánya volt, illetve császárnő leánya, Mária Terézia lánya, és bekerült 14 évesen a királyi udvarba Franciaországba, hogy megtanulja a sokkal pompázatosabb világot, és nagyon megtetszett neki, ugye? Tehát 36 órát képes volt kártyázni, de nem tudott. Tehát itt nagyon művészi dolog volt ugye őt hagyni nyerni, és a Madame Deficit név is ezért ragadt rá, mert hát azért korszakonként olyan 110-es ruhatára volt, és jövőre azt már nem hordta. Ez az 5 méter átmérőjű halcsonttal bélelt, ugye, ami hát így lengett lógott, tehát így meg kellett indítani, és akkor aerobikusan mozgott, hogy hogy állították meg, azt nem tudom. És ott már a nők viseltek parókát, ez is a játékosság része volt, és mikor a francia hajóhad győzött valami csatában, tiszteletükre fregat néven egy hajó jelent meg a fején, tehát egy hajóval a fején, ez egy ilyen 10 kilós paróka volt, de az is a játékosság része volt, hogy akik kerteket, virágerdőt hordtak a fejükön, azoknak készítettek hozzá időnként locsoló szerkezetet is, hogy ugye elmeher vagy, és akkor meglocsolta a virágot is, meg a partnert is, de mondjuk tűz esetén praktikus volt, mert ők akkor nem égtek el vele, tehát így éltek, érdegéltek az emberek, miközben a rokokó férfi, mert ez a rokokókor, ő meg hát a szépség ideál egy ilyen kis vézna férfi volt, aki ugye egy szűk, térdig érő kulott nadrágba járt, ahogy hívták, és nem mert benne leülni, mert különben szétrepett rajta. Úgyhogy 6 olyan helyet foglalt el egy nő játékosan, mint egy férfi, és mondjuk intim jelenet az lehetetlen volt, mert hát átfogni a derekát így 5 méter átmérővel, ez eléggé nehézkes volt, de ment az út, és 100 000 frankot veszíteni hetente egy éjszakán a szerencsejátékokon, ez egy teljesen megszokott dolog volt. Tehát erre szokták mondani, csak nem akarok ilyen nagyon komoly világba elmenni, hogy hát a királyi udvar még elviselte volna a nép nyomorát, de a nép nem viselte el ezt a pazarló életmódot. Azért gondoljunk el egy ilyen játékos világot, ami úgy fejeződik be, hogy aki gyanús, annak ugye a guillotine leveszi a fejét, és csak az menekül meg, aki át tud szökni Angliába ebből a szörnyűségből. Tehát ennyit a palotákról, ahol hát ment a játék rendesen, de hát a népek körébe is ment a játék. Ugye a magyar viszonyok között ismerjük, hogy a fonóban hogyan játszottak, hogy a fiúk, lányok, csúfondáros játékok, egyebek. Tehát mindenki játszott a maga módján, és ez nagyon fontos dolog az emberek életében. Na, a cím ürügyén ezt akartam elmondani, és talán egy kicsit akkor arról, hogy mit is mond a szakma arról, hogy mit jelent a játék az emberek életében. Ugye itt elsősorban a gyerekkorhoz kapcsolják a játékot, nem tudom, megfigyeltétek-e, ez ma is a szóhasználatunkban elég gyakori, hogyha valakit biztatni akarunk, és azt mondjuk, hogy nem olyan nehéz az a vállalás, amit tettél, azt mondjuk, hogy ez gyerekjáték lesz neked, ugye? Tehát, hogy ez a gyerekkorhoz kötődik valahogyan, de azért azt mondják a szakemberek, hogy a kultúra megszületését is megelőzi a játék. Elsősorban azért, mert az állatok is játszanak, ugye? Tehát ez egy olyan értelmes, de a szórakozást szolgáló és az örömet szolgáló tevékenység, ami ugye viszonylag önálló, és tulajdonképpen az alapszükségletekhez nem kapcsolódik. Tehát ez a legáltalánosabban elfogadott állítás, hogy anélkül, hogy játszanál, végig tudod élni az életedet. Hát mint ahogy anélkül is végig élnek 85 évet Józsi bácsi, Mari néni, hogy tudják, hogy Beethoven írt 9 szimfóniát, és azt se tudják, hogy kicsoda, ugye? De mégis azt mondják, hogy talán nem érdemes játék nélkül élni akkor sem, ha ez az anyagi szükségletekhez vagy egyebekhez nem kapcsolódik, bár az, ahogy a manapság vásárolnak a gyerekeknek játékokat, az már maga a borzadály, amit egy óra múlva el is dobnak, mert eszköz nélkül könnyebben tudnak egymással játszani. Tehát ez az egyik állítás, és nem akárki, Herbert Spencer mondja azt, hogy a játék tulajdonképpen a fölös energia levezetését szolgálja. Ugye? Szokták is mondani, hogy menjél ki, fiam, aztán rohangázd itt ki magad, és az is biztos, hogy hozzá kapcsolódik valahogy a szabadidős tevékenységekhez. Ugye a természeti népeknél ezt Lee Tábornak a 60-as években végzett kutatásai alapján még a 20. században is megállapította, hogy életük egyharmadát töltik munkával pusztán a természeti emberek, ahová a civilizáció még nem hatolt be. Másik harmadát rokonok és barátok látogatásával és a velük töltött kellemes idővel, a harmadik harmadát pedig azzal, hogy fogadják a rokonokat és barátokat. Na most tessék elképzelni a modern civilizációs embert, amit élete kétharmadát a barátaira, a családjára és a szórakozásra fordítja. Ezzel ugye nem azt mondja az ember, hogy banánszoknya és irány a banánfa, mert a civilizáció azért adott nekünk néhány olyan kényelmet, amit nem cserélnénk fel ezzel az életmóddal, de még az étkezési szokásaik is jobban megfelelnek az amerikaiak által egészségesnek mondott táplálkozási szokásoknak, mint maguk az Amerikában kialakult étkezési szokások. Már az a tény, hogy a fehérje kétharmadát növényi dolgokból szedik, és akkor megint eljutottunk a játékig, mert mivel is töltik a szabadidőt a természeti emberek, és egyben össze is kapcsolódik ugye az én három vázlatpontom, hogy történet és jelen, azt mondja, meséléssel, tánccal, egymás ugratásával, a nép történetének az elmondásával, aminek a fele nem igaz. Na de hát azt ne higgyék, hogy a Mátyás királlyal kapcsolatos történeteknek több mint fele igaz lenne. Ez nem változtat azon, hogy volt egy reneszánsz királyunk, aki a magyar nyelvben, a kultúrában, az Európához való csatlakozásban azért megtette a nem is a kezdő lépéseket, ugye? Tehát ilyen értelemben is azt gondolom, hogy igen, és népes serege van mindig azoknak a meséléseknek, énekléseknek, amelyeket az öregek tartanak. Hát ha mi nagypapáink már másodszor meséltek arról, hogy a háborúban hogy is volt, amikor megsebesültem, az unokák már kitettek, hogy az öreggel valami nem stimmel. Itt pedig se írni, se olvasni nem tudnak, tehát ez az egyetlen módja annak, hogy az identitás kialakuljon, és ugye megtanulják a saját történetüket, tehát ez nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy ezt csak példálózásnak szántam. Na most az is kétségtelen tény, hogy kutatások bizonyításai szerint azok a gyerekek, akik valamilyen módon megfosztatnak attól, hogy a gyerekkor kellő idejében kellőképpen játszanak, azok valahol a kommunikációt tekintve, a viselkedési kultúrát tekintve sokkal hátrább vannak, mint azok a gyerekek, akik kellő időben a játék közelébe kerültek. Tehát, és talán még a halálozási arányuk is sokkal rosszabb ezeknek a népeknek. Ugye, hogy milyen funkciót is tölt be a játék? Hát nyilván megtanít egy viselkedési kultúrát, megtanítja a társas együttlétet, fegyelemre nevel, szabályok betartását teszi lehetővé, és egyfajta értelemben így erőteljesen az értékek elsajátításában is jelentőségre tesz szert az ember. Ráadásul szerepeket tanulnak meg a gyerekek. Van egy német asszony könyve, az a címe, hogy Marika tanul, vagy valami ilyes. Marika kérdi, igen, ez a címe. És három esetet ír le a hölgy a tapasztalati adai alapján, amikor vacsorázni hívja a kislányát, és akkor a Marika azt mondja, hogy de hát Rita néninek, bocsánat, tehát Piroska néninek szülinapja lesz, és nekem ezt a tortát be kell még fejeznem. A másik, amikor mondja a kisfiú, hogy mama, nem megyek még haza a homokozóból, mert a vasútnak meg kell építenem az alagutat, különben óriási tragédia lesz. És a harmadik, amikor anyuka már szeretné, ha a boltost befejeznék, és mondja, hogy de már kész a vacsora, gyere, már azt mondja, ne tessék tegezni, én a boltosné vagyok, ugye? Tehát végül is teljesen átélik a gyerekek a szerepeket, és megtanulják ezeket a felnőtt szerepeket, ugye a papás, mamás, a babázás, tehát ezek mind arra mutatnak, hogy ezek borzasztóan fontos dolgok. A főnököm fia, hát most már ő is a nyugdíj körül levő kiváló matematika tanár, amikor 6 vagy 7 éves volt, akkor mesélte a professzor úr, hogy állandóan ki kellett vinni az állomásra, és be kellett kunyerálni őt egy mozdonyba, mert mozdonyvezető akart lenni, vagy párt első titkár. Akkor Magyarországon egyetlen párt volt, ugye, úgyhogy erről az édesapja nagyon gyorsan lebeszélte, de valamilyen módon ez számára azt jelentette, hogy, és ugyanezzel a kisfiúval esett meg, ez a játékhoz nem egészen áll közel, hogy a szülei valami országos ünnepségen vettek részt, hát gondolom április 4-én, vagy valami ilyesmi lehetett, és a nővére meg ő voltak otthon, de a nővére elment randevúra, mint utóbb kiderült, de 12 éves volt már a kisfiú, és hát ő meghallgatta ezt az ünnepséget a rádióban, ahol a szülei voltak, és hazajöttek másnap, és kérdezik, hogy hogy telt az este, egyrészt kiderült, hogy magára hagyta az öcsét, na ez most nem tartozik ide, és a másik, hogy te mit csináltál, és mondta, hogy vacsoráztam a konyhába, aztán elkezdődött a himnusz, felálltam, és amikor vége lett, leültem. De hát, hogy ennyire lehet a szocializációba beépíteni valamit, úgy, hogy meghallotta a gyerek a himnuszt, és ugye annak megfelelő módon viselkedett végső soron is. Tehát ilyen szempontból is én azt gondolom, hogy a társadalom és a játék erőteljesen összekapcsolja az egyént a játékkal is, és egyebekkel is. Valaki megnézte, hogy ha a munkával összevetjük a játékot, akkor milyen fontosabb különbségeket látunk? Ennek is vannak ellentmondásai. Az egyik ugye, az egyik komoly dolog. A munka az egy komoly dolog, a játék az egy vidám dolog. A munka kétszer, mert hát ha aki nem dolgozik, ugye, bár ez nem mindig van így, de hát, ugye van egy kívánalom ebben az értelemben is. A munka kényszer, a játék az egy teljesen szabad elhatározás kérdése. A harmadik, hogy a munkában mindenkinek főnöke van, ráadásul miután hál' Istennek nem kötelező szeretni, hát ilyen szempontból ez egy bonyolult kérdés, a játékban egyenlő felek játszanak, legalábbis önként vállaltak a szabályok is. A következő ilyen dolog, hogy a munka azért valahol másokért is van, ugye? Tehát összekapcsolódik a társadalom kényszereivel ebből a szempontból is. A játékot magamért játszom, ugye? És én döntöm azt, hogy részt veszek benne, vagy nem veszek részt, és folytathatnám tovább az összehasonlítást. Ugyanakkor én szeretném hozzátenni, majd rögtön következik az, hogy mi mindennel kapcsolódik még össze a játék, hogy természetesen a munkahelyen sem csak munka folyik. Hál' Istennek, ugye, ugratják egymást az emberek, viccelődnek, elmesélik, hogy tegnap hogy sikerült a randevú. Tehát, hogy a munkának is vannak azért kellemetesebb, szabadidős lehetőségei. A másik majd a sportjátékoknál lehet látni, hogy az a teljesítmény, amit elér valaki a sportban, az milyen kemény munkával kapcsolódik össze, amit hát egyfajta értelemben a saját elhatározása révén. Ugye Székely Éva, a neves úszónő írt egy könyvet egyszer, aki ugye azt a címet adta a könyvnek, hogy sírni csak a győztesnek szabad, miközben hát tudjuk, hogy a vesztes teljesítménye mögött is ugyanakkor a kemény munka áll, mint annak a sikere mögött, ugye, aki azt elérte, amit megcélzott. Tehát ezek is nagyon érdekes dolgok, valamint megnézegették azt, és ez is érdekes, hogy hogy hol is zajlik a játék. Ugye ma már játszóterek vannak, nagyon sokféle játékkal. Ugye a korábbi évszázadokban ez nem így volt. Az 1200-as és 1300-as iratokat vizsgálta meg egy ilyen játékszakértő Angliában, és a Westminster környékén, a Szent Pál Bazilika környékén, és egyáltalán ahol a vallási és állami szertartások zajlottak, ott olyan zsivaj volt, hogy a parlamenti ülések megtartásának érdekében megtiltották azt, hogy a gyerekek ott játszanak azokban az időpontokban, amikor üléseztek, és a misézés idején is ugyanez történt. Miközben vannak vallások és vannak templomok, ahol a templomban is játék és ének zajlik, és sokkal szívesebben és önkéntesebben mennek az emberek ugye az ilyen helyekre is. Valamint egy ilyen játékvizsgálat kapcsán kiderült, hogy 20 féle olyan játékot találtak, aminek az a lényege, hogy át kell szaladni az úton, vagy a modernebb korokban át kell szaladni a sineken. Tehát, hogy veszélyes is a játék. Ez is megfigyelt tény, hogy a gyerekek szeretnek elbújni a felnőttek elől egyrészt úgy játszani, másrészt meg, amikor nem kéne, állandóan útban vannak, ugye? De hát ez is jellemző, mikor a párti van a családban, akkor mindig ott vannak a láb alatt a gyerekek, és nagyon édes, hogy 4-5 éve volt egy családi ünnep, és bujócskát játszottak a gyerekek, meg én, ugye, hát ez teljesen nyilvánvaló dolog, hogy a nagyi, ha már 6 unokája van, ugye, akkor bujócskázzon. És közben elkiabálta magát a lányom, a háziasszony, hogy uzsonna. És akkor hát mindenki gyors, kézmosás, uzsonna. De nekem feltűnt, hogy mind a két lányom egy-egy lánya nincs ott. Tehát az egyik a 4 éves volt, a másik a 2,5. Nincsenek ott, és bementem a lakásba, és szólongattam őket, és nem szóltak. De benéztem a dolgozószobába, és az íróasztal alatt így összebújva ültek. Na most róluk kiderült, hogy elfelejtette a hunyó őket megkeresni, ugye? És ott ragadtak, és majdnem kimaradtak az uzsonnából, ugye? Hogy ez is, hogy a figyelem azért szóródik meg a gyerekeknél. Tehát ez is nagyon érdekes kis mozzanata a dolognak. Ezen túlmenően talán arról is érdemes megemlékezni, hogy hogyan szeretnek gyerekek játszani, és hogyan szeretnek a felnőttek, ha a gyerekek játszanak. Ugye a gyerekek szeretnek együtt játszani, fiúk, lányok. Nagyon sok szülő gondolkodik arról hagyományosan, hogy a lányoknak is legyen játékuk, a fiúknak is legyen játékuk. Akkor nem szeretik a szülők, ha a kisebb gyerekek ott lábatlankodnak a nagyoknál, a gyerekek meg szeretnek együtt játszani. Akkor a szülők mindenféle eszközt vesznek a gyerekeknek, hogy jól játszon. A gyerek pedig tud eszköz nélkül játszani, ugye? Amikor játsszuk a boltost is akár, és ott számolja semmit a kezembe, és én is úgy tartom ott a tenyerem, mint ahogy elnyertem volna a főnyeremén. Tehát ez is különbség ilyen szempontból. Itt csak az a kérdés, és erre megy még ki a játék majd a következőkben, hogy végül is miért van az, és ez a kép, amit ott látunk, és itt a könyv is, amiben látjuk, akár szívesen körbe is adom, csak fel akarok valamit olvasni. Bruegel ugye a reneszánsz nagy festője megrajzolt a Gyerekjátékok címmel 63 rajz látható ezen a képen, ennek egy részletét látjuk ott, és tulajdonképpen az a nagy ötlet született, hogy Kass János, ismert magyar festőművész, egy Lukácsi András nevű szakemberrel és Vörös Sándor szövegével úgy döntöttek, hát nem mindent, de vagy 10-12 játékot kinagyítottak ebből a képből, ugye, ahol hát csak azt látod, hogy egy kavalkád van, és amire felhívom a figyelmet tulajdonképpen, hogy borzasztóan hasonlítanak ezek az 500 évvel ezelőtti játékok a mai játékokra. Ugye ez a bakugrás, kecskeugrás, János és a csacsi, ugye amikor felugranak egymás vállára, és az a dolog lényege, hogy neked pedig annak, akinek a vállán feküsznek vagy ülnek, annak meg kell állapítani, hogy én hányat mutatok. Ugye? És ha eltalálta, akkor megfordul a szerep. Ha nem találta el, ugye, akkor nem fordul meg a szerep. Tehát ez is nagyon érdekes, és tényleg itt vagy ez a lógatják egymást a gyerekek. Tehát ezek nagyon-nagyon, itt van az, amiről beszéltem, ezek nagyon-nagyon izgalmas és érdekes dolgok, hogy mennyire hasonlítanak. És nem csak az 500 év előtti játékok a maiakkal vethetők össze, hanem a népek játéka is, még a hangalakja is a ritmusoknak. És akkor talán arról érdemes még itt ennél a résznél szólni, hogy végül is a játszott játékoknak mi adja meg azt a biztosítékát, hogy a játékokat szépen lejátszák igazságosan, és nem csalnak. És ez derült ki, hogy a gyerekjátékok, tehát, na, hát ha nagyon, nagyon gonosz akarok lenni, de nem szeretnék, de lehet, hogy az vagyok, tehát, hogy lesz az a sok csaló a világban, miközben a gyerekek olyan becsületesen játszanak, ugye ezt kellene még valahogyan megfejteni. Tehát ezek a kiszámolók, amelyekkel biztosítják azt, és nem csalnak benne. De azért, ha egy kicsit akarnak, akkor ennek például a következő két módja van. Az, aki az ipi apacsot mondja, vagy az ecpecki mehetsz, ugye ezt sorolja fel, az például olyan gyorsan számol, hogy nem veszik észre, hogy magát kihagyta. Tehát ő nem akarja, hogy rákerüljön a sor. A másik, amikor már észreveszi, hogy már hanyatszor mondja, mert az arra a rondára még mindig nem került rá, akire szeretné. Tehát a véletlenre van bízva, mert csalni nem akar vele, csak 10-szer körbejáratja a dolgot. Tehát ez is különleges a dologban, hogy ez. Na most, hogy milyen féle játékok vannak? Játszanak az állatok, játszanak a gyerekek, és játszanak a felnőttek természetesen. Na most, hogy a középkor és a reneszánsz időszakában talán majdnem mondhatnám, hogy a francia forradalomig a felnőttek is legalább olyan játékosak voltak, mint a gyerekek, az nem kis mértékben abból születik, hogy 28-30 év volt az átlag élettartam. Tehát túl fiatal volt a nép ahhoz, ugye, hogy ne játszon is még, mert hát lehet, hogy ez volt az egyetlen öröme. Ezt azért tartom érdekesnek és fontosnak megjegyezni, mert én emlékszem a saját fiatal korunk, tehát mikor egyetemisták voltunk, ugye ezek a játékok, hogy Amerikából jöttem. Ismeritek ezt a játékot, hogy ki kell egy foglalkozást találni, hogy SS szociológus, ugye, tehát mondjuk ezt nem olyan nehéz a mai napon kitalálni. Tehát, hogy szívesen játszottak az emberek mindenféléket. Tehát vannak kreatív játékok, ugye, ahol meg kell dolgozni a dologért, vannak konstruktív, szellemi energiát követelő játékok, mint a sakk például. Vannak aztán olyan durvább, agresszívabb játékok, ugye ez a vörös pecsenye, hát akkorákat tudnak a gyerekek is ütni egymás kezére. És hát vannak csapatjátékok, ahol csapatok játszanak egymással, van, amikor egy fő szereplője van, búj-búj, zöldág, ugye, és folytathatnánk tovább, és mindenkire sor kerül, tehát ez is nagyon fontos és jelentős dolog. Na most a játékok összefüggése, mert akarom elmondani is, amit szeretnék, meg akarok időben is azért. Mi ugye itten, Krisztina engem megetetett, de hát valószínű, hogy mások megéhesek, hogy azért úgy beleférjenek a dolgok. Nagyon röviden a szó szerint lett a játéknak egyéb tevékenységekkel való összefüggése. A munkát már úgy megemlegettük. Én itt két nagyon fontos dologgal szeretném ezt összefüggésbe hozni, mert hát a játék azért a kultúra elementáris része, ugye? Tehát azok a népek boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, akik játszanak is. Na most itt ebben az összefüggésben azt gondolom talán azt lehetne kiemelni a játék kapcsán, és itt József Attilától szeretnék valamit idézni, aki, hogy egy reakciója szerzlente, a Szép Szó című irodalmi folyóirat, meg a 1936-ban megjelent, akkor egy olvasó betelefonált, hogy ez a Szép Szó, ez borzasztóan játékos szint, tehát nem felel meg ennek a komolyságnak. És azt mondta erre József Attila, a verseit tudom kívülről, de azért a prózáját azt nem tanultam meg. A szép szó valóban játékos, ám miért volna alacsonyabb a játék a gyermekek öröme? Én boldog pillanataimban gyereknek érzem magam, és akkor derűs a szívem, ha munkában játékot fedezek fel. Félek a játszani nem tudó emberektől, és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon. Ez egyébként teljesen visszaköszön Huizingának a Homo Ludens című könyvében, amely maga a játszó ember, ugye ezt jelenti, a homo sapiens a bölcs, és a homo faber az alkotó ember mellett a játszó embernek is nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és úgy gondolom, hogy ez tényleg fontos is. És akkor én a sporttal és a kultúrával, a művészettel hoznám még összefüggésbe a játékot az elmondottakon kívül. És akkor egy kicsit bekapcsolom ezt a játék történetet, mert erre külön már nyilván nem lesz időm. Én úgy megnéztem korszakonként, hogy mivel játszanak az emberek, és akkor itt utalnék a görög társadalomra, ugye, amelyikben az olimpia megszületett, és hadd mondjam el, hogyha háborúban álltak a városállamok, akkor olimpia idején felfüggesztették a háborúskodást. Ez a divatban is így volt, amikor kitalálta egy itáliai hercegnő, hogy Európa minden udvarába elküldi az éppen divatos viseleteket, egy ilyen nagy babán, fehér neműt kis babán. A háború volt, az alatt még a divatszekerek átvonultak a két ország között, addig békét kötöttek, úgyhogy én szerintem fel kellene frissíteni ezt a dolgot, hogy örökösen küldeni. Ez olyan, mint hogy azt mondja valaki, hogyha egyszer az anyákat összehívnák, az összes anyát a világon, hogy legyen háború, attól kezdve mindig béke lenne, ugye? Tehát ez már egy kitüremkedése a dolognak. Tehát a sport. Na most ez nagyon érdekes, mert ugye azt tudjuk, ez közismert, hogy az ókori Görögországban, birodalom csak Róma volt, Görögországban a győztes az csak egy babérkoszorút kapott. Ugye jó, hát a lányok akkor ott is ugye körbefogták, meg jó pártikat lehetett kötni, de a játékért volt a játék, és máig is azt mondjuk, hogy jól játszottak tegnap a fiúk, nem mondjuk Magyarországon, nem mondjuk a Real Madridot, ha nézzük, vagy az Arsenalt, akkor azt mondjuk, hogy jól játszottak tegnap a fiúk, vagy megnevezzük, ugye, hogy labdajátékok vannak, tehát ez egy ilyen örökség, innen van, valamint a színház. A nyugati pályaudvarral majdnem szemben, Srévizavé, ahogy felét mondják, van egy kis színház, az a neve, hogy Játékszín. Ugye, de ha mondjuk én két hete a Radnóti Színházban láttam egy vidám darabot, és amikor megkérdezték otthon, hogy mit láttam, mondtam, hogy egy vígjátékot láttam, és hogy tudják, egy néhány évtizeddel ezelőtt a drámát, a tragédiát még szomorú játéknak hívták, ugye? Vagy az, hogy vígszínház, ugye? Tehát szóval, hogy úgy benne van ez a játékosság a dolgokban, és mondjuk is, hogy a Kulka János tegnap nagyon jól játszott, vagy Illényi Katica remekül játszott, pedig hát átkomolyan, és a muzsikus a háztetőből, ez tegnap előtt volt, ugye? A hegedű szólót eljátszotta, tehát már a megnevezésekben is ilyen fontos dolgokat láttunk. Valamint, ha elmegyünk egy tárlatra, ahol megnézzük a képeket, hangulata van a képeknek. Most egy olyan tárlaton voltam, ahol az egyik képnek az volt a címe, hogy Nyugalom. Vörös volt, és ilyen mindenfélét áradtak belőle, és megjegyezte a barátnőm, hogy én ettől teljesen ideges leszek, ugye? De hát, hogy számára ez nem ugyanazt jelentette, tehát az van benne, amit te akarsz, de a játékosság benne van, és össze is kapcsolódnak a művészetek. Azt mondják, hogy Liszt Ferenc egy olyan koncerten, ahol tombolt a közönség, és hát akkor is ott volt már az ismétlés, de hát elő volt az készítve, ugye, hogyha úgy megy, és akkor odaszólt a zenekarnak, azt mondja, játszanak, ez is a kifejezés, játszanak valami kéket. Ugye, és hát a zenekar tudta, hogy mit kell ott játszani, tehát hogy így is összekapaszkodnak a jelenségek egymással. Tehát ebben az értelemben is azt gondolom, hogy a játék számos ponton kapcsolódik össze. Harci játék, erről akarok még szólni, Mert ugye ebben az ádáz világban, ami éppen most körülvesz bennünket, ami hát nyilván következik abból, hogy csökkent a biztonság, vele együtt a bizalom, hogy nincsenek a nagy kérdésekre válaszok, és az emberek ehelyett nem játszanak, hanem hát agresszívebbek lesznek netán, hogy ez is nagyon fontos dolog, hogy milyen megoldások születnek, és hogyan is zajlik le a konfliktusok megoldása. Na, ezt akartam itten kinyöszörögni. Ugye hajdanán a természeti népeknél, ugye, ha elfogyott a föld meg az asszony, hát akkor szereztek a másik oldalról, és hát ez némi harci cselekvéssel zajlott. De nagyon gyakran, később is nem hadseregek ütköztek, hanem gyakran a vezérek, hogy kevesebb legyen a vesztesség. És a harci játék, a harcnak is megvolt a játék jellege. Megbeszélték, hogy hol lesz a csata, és megbeszélték, hogy hánykor. És ha az ellenfélnek nem tetszett, akkor leültek erről tárgyalni. A kínaiak pedig évszázadokig egy korsó borral indították a háborút, emlékeztették az ellenfelet arra, hogy mikor béke volt, akkor együtt poharazgattak, ugye? És a párbaj, ami nagyon-nagyon régi, tehát nem igaz, hogy csak a lovakkorban kezdődött el, a párbajban pedig nagyon gyakran és tudatosan félrecéloztak. Tehát nem ölni akartak, csak győzni. És ez óriási különbség a dolgokat illetően. És hát a lovakkor, a lovakkori tornákkal együtt, hát a hallgatók nagyon szokták érvezni, mikor felolvasom a szerelem színeinek a jelentőségét. Ugye ez a mikor titkos, mikor, bár ha már látni lehet, nem tudom miért titkos, de mondjuk ez az ő bajuk legyen. Tehát, hogy megvolt a játékossága, ugye, hogy a kedves zsebkendőjét tekintette akár, mint ami egy micsodának jelképnek ahhoz, hogy a győzelmet megszerezze. És akkor nem beszéltünk egy olyan felnőtt játékról, ami ugye a legnagyobb problémákat okozza a családok egyének életében, ez pedig a szerencsejátékoknak a kérdése, amihez persze én már nem értek olyan nagyon nagy mértékben, de azt tudom, hogy az óriási különbség a játéktípusok között, hogy az én szellemi energiáim kellenek-e hozzá, a koncentráló képességem, a fegyelmem, mint a sakkhoz például, ugye, hogy azért nem mindegy, hogy az ember ezt hogyan tudja feltérképezni, taktikailag kigondolni, vagy a kockázás között, ugye, vagy a kártyajáték között, ahol a véletlen dönti el a dolgot, és ugye a sportjátékok, meg a szerencsejátékok között ez a legnagyobb különbség, hogy az egyik győzni akar, a másik meg nyerni akar. Ugye, és miután ez a gazdasági életnek is része lesz, ebből nagyon-nagyon sok probléma következik. Nagyon érdekes az is, hogy például Bali-szigetén és Kubában a ilyen játékok közül a kakasviadal egy országosan nagyon elterjedt, a világban bizonyos értelemben elítélt dolog, és ez azért érdekes, mert a két kaka, már úgy értem, hogy a két férfi kakas, tehát valami két gazda, hogy különböztessük meg a kakasokat egymástól, tehát a két férfi, aki tulajdonosa és betanítója a kakasoknak, az egymással is, egymásnak is tétet ajánl, és a nézők is ajánlanak tétet. Na most ez azért érdekes, mert ugye a zöldek és a természetvédők, állatvédők közreműködése kapcsán ezeket visszaszorítják, vagy a harci kutyákkal való játék, ugye? Azt mondják, ebben, ezt nem tudom pontosan, hogy ha agresszívebb a társadalom élete, akkor agresszívebbé válnak a játékok is. De kimutatták, hogy a vietnámi háború idején volt a legelterjedtebb és legmarkánsabb az amerikai futball. És hogy nem véletlen, hogy utána a baseball vett át a szerepét, amelynek azért az intellektuális jellege, a hozzávaló viszony azért másképp alakult, valamint az Európa békésebb korszakaihoz kötik, amikor a futball ugye elkezdett elterjedni, és sem a nézők, sem a játékosok nem voltak még oly mértékben agresszívak, illetve hogy a tenisz játék, amelyik megint kifejezetten intellektuális képességeket is megkíván, ugye elterjedtek. És hát ezt úgy megnézegeti, hogy a golf, tudom én, Angliában, a bridge Franciaországban, kártyajátékok, egyebek, Marie Antoinette ürügyén elmondtam erről a véleményem. Attól el fogok tekinteni, hogy részletesen áttekintsük a korok játékait. Annyit jegyzek csak meg ahhoz, amit mondtam a barokkról és a rokokóról, amely kifejezetten játékos volt, hogy a megelőző reneszánsz, ez az 1400-as, 1500-as évek, ez magát az életet is játéknak tekintette, és talán a legszabadabb volt a játékok köre felnőttek és gyerekek körében is. A 19. századról mondják azt, és ez hallatlanul érdekes, ha belegondolunk, ugye, amely a divatban és a takarékosság jegyében született meg, és belépett egy új társadalmi osztály, a polgárság az arisztokrácia mellett, vagy utána divat irányításába, hogy a legkevésbé játékos, ugye, tehát ott inkább nagyobb mértékben a munkára, és hát a társadalom új rendszerének a megszilárdítására. Tehát ott is játszottak az emberek, ez teljesen nyilvánvaló dolog volt, hogy ugye, hogy vannak lányjátékok, fiújátékok, hogy a babaházak, ólomkatonák, tehát sok mindenről lehetne itt beszélni nyilvánvalóan. Én Grécsi Lászlónak a nyelvi játékairól szeretnék szólni, illetve egyáltalán arról, ez lenne itt a befejező része akkor az előadásomnak a történeti áttekintés helye, de ezt szerettem volna amúgy is elmondani, hogy mi minden van a játék határán. Hát a játék határán, én például nagyon szeretek rejtvényt fejteni, ha utazom, ha fáradt vagyok, stb. Na, el is mondok három ilyen, ugye, amikor az ember magát szórakoztatja végső soron is, amikor azt mondja, hogy a feleségem, tehát a történet ez, és a poént kellett nekem megfejteni, a feleségem ma rengeteg ember életét mentette meg, és azt mondja, hogy csinált, azt mondja, nem tudta beindítani a kocsiját. Ugye, tehát szóval végsősorban, hát, ugye nem olyan borzasztó a nagy víz, de azért mégis. Hogy hívják az amerikai villamosszék kisöccsét? Elektromos kisülés. Ugye, tehát szóval, hogy olyan kis bugyuta, de mégis a kellemes, helyes, aranyos, és ez a nyelvünk játékai, hát ez is egy nagyon érdekes. Egy-két találós kérdést felolvashatok? Meg lehet tippelni is, de itt van a megoldás is nekem. Hát nyelvi találás. Melyik hő ad vizet? Hát a felhő. Na, szóval ezen a szinten tessék gondolkozni, nem ilyen elméleti magaságban. Igen, azt mondja, hogy melyik kar nem adja ki szívesen a pénzt? Hát a fukar. Melyik ág nem hárgod el soha? Hát az igazság. Ebben nem vagyok biztos, de reménykedjünk benne. Melyik körből látod meg magad? Melyik körből? Hát a tükör. Na, itt egy igazi nő. A tükörből, igen. Melyik kor a legédesebb? Gyerek. Hát a nagyon jó, Rita. Hát megírjuk a tanár úrnak. Ez egyébként a cukor, de... Igen. Melyik cső vezet az emeletre? Hát a lépcső, így van. Melyik lóvágó szerszám? Hát az olló. És mondhatnám még tovább. És akkor egy furcsa kérdőívet felolvasok. Ilyeneket tessék szerkeszteni. A kitöltő családneve Perella, utóneve Ella, testalkata, bocsánat, Debella, testvéreinek utóneve Gabriella, Gisella, munkahelye Rondella, más gyakori tartózkodási helye Citadella, ingatlan tulajdon Parcella, kedvenc tánca Tarantella, kedvenc étele Mortadella, kedvenc halétele Sardella, kedvenc állata a gazella, jelenlegi tartózkodási helye Börtönfella. Szóval ilyenről tetszettek hallani, és hát egyéb dolgok is vannak még itt, ilyen néhány feladat. Házukat hátukon hordók szövetsége, ez a csigaliga, rákcsáló fogatkozik, egérigér, megcsal tengeli emlős tenné, bálna-válna, halfrizura, ponty-ponty, igen, madárkelengye, gólya-pólya, gyümölcslátomása, alma-álma, bírósághoz forduló üzletember, pereskedő-kereskedő, rovarszatyor, sáskatáska, kiállhatatlan hegység, undok-andok, igen, éjség, gyomor-nyomor, gyanús házitészta, kétes-rétes, hát már nem olvasok, csak egyet-kettőt, sovány italmérő, lapos-csapos, őredel, posztkoszt, kis gyomorbetegség, csekélyfekély, és így tovább, mérges kígyó. Emlékezete, kobra-szobra, igen, vízijármű eltulajdonítása, vitorlás-vitorlás. És folytathatnánk tovább. Hát ilyenekkel szórakoztak felnőttek gyerekek a maguk módján, és hát ebbe benne van az a kívánalom, hogy utólagosan és József Attilára még egyszer hivatkozzam, ugye, aki azt mondta a szabadsághoz beszélvén, hogy játszani is engedd szép, okos fiad, valamint, mint mondtam, szép Ernő, aki azt mondta, hogy kérem, én még nem játszottam, játszani szeretnék mostan. Ez meg a nosztalgia az ügyben, hogy az ember játszon, és én azt gondolom, hogy jól teszi az emberiség, ha ezt a jó szokását megőrzi, hogy szeret játszani. Ahogy benéztem ma délelőtt a társas játékot játszó szobába, úgy elnéztem, hogy ez egy olyan nagyon kellemes és jó dolog. A játék fajtákra nem került sor, de hát annyi féle fajta van, hogy nyilván erről is nagyon sokat tudnánk mondani. Még a mocskolódásról, meg a... Hát behoztam egy könyvet, a legújabb és legteljesebb legyező, bélyek, kesztyű, zsebkendő és színnyelv. Nagyon érdekes, de hogy meghívóim egyikének, Leventének is örömet okozzak, ő biztosan ezt ismeri. Dimitrije Gusztinak szeretnék felolvasni az egyik interjújából, vagy tapasztalatából egy rövid kis részletet. Ez pedig ugye azzal függ össze, tehát egyrészt a csúfolódással, kibeszéléssel, pletykával. Már magamtól is akartam ezt a játékot, vagy dalocskát nevezni, ezek a lányok és legények egymásnak válaszolása. Ugye, hogy az egri ménes, mint tarka, az egri kislány, nem, az egri ménes, mint szürke, az egri kislány, mint büszke, ha büszke, büszke, van neki mire, az egri kislány, mint büszke. Mire a legényes, az egri ménes, mint barna, az egri kislány, mint csalfa, ha csalfa, csalfa, stb. Mire ugye a lányok, ezért a legényért nem adnék egy krajcárt, aki a lány előtt összehúzza magát, eltátja a száját, a fene vinnél, bocsánat uraim, nem, a jelenlegük mindig kivétele, tehát így szól. Na most hogy néz ki akkor ez a leírás? A falu szája, ez a neve Guszi szerint ennek a kibeszélő akármicsodának, ez a nyilvánosság a faluban. A falu szája alkalomattán durva formát ölt, mint a gyakran előforduló úgynevezett kikiabálás faluszerte. Egyik tanítványunk, Traján Hersenyi úr megvizsgálta ezt a jelenséget az Oldvidéken. Az év egyik napján néhány dombvidéki falu legényei éjszaka föllennek a dombra, meggyújtanak egy régi szalmával bevont kereket, legurítják a gövölgybe, innen ered a szokás neve kerékanyó, így figyeli meg ezt a fogaras menti Párán faluban is, a húsvét előtti bőjt végén, majd erre a jelre következik a kikiabálás faluszerte. Ugye az egyik dombon az egyik falu van, a másik domb alján a másik falu. A legények az egyik dombból gúnyolódva átkiabálnak a másikon, a levő legényeknek, persze úgy, hogy az egész falu hallja a faluban történt elintélendő eseteket, főleg az eltévejedett leányokkal, a vén leányokkal, a kicsapongó feleségekkel kapcsolatban. Ez a jelenség az eddig kutatásokból méltán sejthetjük, igen elterjedt volt országszerte. Hát így éldegélnek azok, akik nem élnek a magas körökbe, de hát a szórakozás, a szabadidő számukra is sok, és amivel befejezném, egy találós kérdés részemről, elég gyenge, és nem én találtam ki, tehát mégis jó, amikor azt kérdezi Szalai Sándor életmódkutató, hogy Kukorica Jancsi, tudjuk ki az, János Vitéz, mikor terelgette nyáját, ölelgette, fújta furujáját, és ölelgette egy uskáját, vajon a munkáját végezte, vagy szórakozott. Na most ebből két következtetés vonható le. Az egyik, hogy egy akadémikus, egy tudományok doktor, egy öt nyelven beszélő professzor milyen egyszerűen meg tudja értetni velünk azt, hogy a polgárosodás előtt nem különült el a szabadidő és a munkaidő egymástól, hogy terelgette nyáját, és ebből baj lett, ez munkának látszik. Na most, ha nem volt az operaház furulyása, akkor bizonyára, hogy ez nem a munkája, hogy ölelgette Iluskáját, az már egy kicsit játékosabbnak hangzik, ugyebár, mert a szabad idő és a kötött idő elkülönülése az a polgári társadalom jellegzetessége, amikor alkalmazottá leszünk, ki is harcolják azt a szabad időt, de hát ez adja meg a lehetőséget arra, hogy az ember felfrissüljön, hogy kipihenje magát, hogy regenerálódjon, és borzasztó dolog lenne, ha a hétköznapokat nem követnék ünnepeket, és az ünnepek és az ünnepekhez kapcsolódó szokások. A betlehemes játék is egy ilyen évezredes játék az emberiség életében, meg majd a húsvét, ugye? Mi odaadjuk a gyerekeinknek az ajándékot, a svájci unokáim azok órákig keresik. Mennek, ki elpakol, stb. De azért a felnőtt mindig tart a tarsójába egy kis pótajándékot, mert aki ügyetlenebb és nem tud olyan jól keresni, ugye akkor ott marad ajándék nekünk. Úgyhogy ezt javaslom a jelenlevőknek is, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok engem, és elmondhattam ezt a kis séhevenyészet előadáson. Köszönöm szépen.
Igazából úgy éreztem, hogy annyi korban és helyzetben jártunk, hogy azt hiszem, hogy egy nagyon magas labda lett itt feldobva azoknak, akik nem tudják még, hogy milyen irányba kutassanak. Ugyanis amikor előadót kerestünk, akkor többek között én, ahogy azt lenni szokott, megpróbáltam Google-től megkérdezni,